jelen nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Amen. Szeretett testvéreim, énekeljük fennálló énekként a 134. dicséretünk első versét. 134. dicséretünk első versét énekeljük, így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan.
Szeretett testvéreim, elsőrendben tiszteletet köszöntünk gyülekezetünkben az Ordasi Zoltán testvérünket, aki a mai kegyhirdetés szolgálatát végzi. Kérem áldást életére, szolgálatára. A gyülekezetünk lelki pásztora 15 fiatal együttesen Kőröshegyen az ifjúsági táborban van. Legyen áldás az ottani szolgálaton és az ottani táboron is. Imádkozzunk gyülekezet életünk, illetve fiataljunk lelkiépülésére. Szeretném jelezni örömmel, és innen a gyülekezet örömét is kifejteni, hogy 25 évet itt szolgáló lelkipásztori, nagy tiszteletű Hantos Jenő Csepel díszpolgára lett. Az Úr áldása legyen életén, szolgálatán, további munkáján. Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúztak szerettei a 48 évesen elhunyt Belfalda Elinkától. És ugyancsak az elmúlt héten búcsúztunk, Isten akaratában megbékélve szülei Hámori Kovács Diana újszülöttől. A Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérjük a családokra, és elfogadjuk az elfogadhatatlant. Kedves testvérek, örömmel kell jelentsem, hogy a holnapi nap folyamán megtörténik az épület műszaki átadása, ami azt jelenti, hogy a használatbevételi eljárás megkezdheti a gyülekezet. Két olyan dolog van, amire még azért tájékoztatnom kell önöket, mi azt jelenti a műszaki átadás mellett, ugye, mivel azt jelenti, hogy ahol hiba van és probléma van, hogy ezt még el kell végezni, és ezután az örökségvédelmi hatóság a kiadott építési engedély alapján ki fogja adni a használatba vételi engedélyt a katasztrófavédelem, illetve az egyéb hatósági eljárásokkal együttesen. Nagyon nehéz időszakot éltünk át az elmúlt két esztendőben, és nagyon nehéz lesz a következő egy hónap is. Két olyan dolog történik még, amit feltétlen meg kell csináljuk a tél elejéig, és itt most ebben nagyon szépen kérem a gyülekezeti tagok segítségét, akár céladomány tekintetében, és akár szakember tekintetében is. Ugye, mivel hogy műemlékek vagyunk, az örökségvédelmi hatóság a gyülekezeti ház öreg ablakát nem engedte kicserélni idáig. Mivel a két év bebizonyította, hogy sajnos alkalmatlan az ablak működésre, mert szépen fogalmaztam így ebben a dologban, tehát beázunk, folyamatosan gond van, nem tudjuk használni szorul, emiatt terveztetünk el, és körülbelül 690 ezer forint értékben szeretnék kicserélni ezt az ablakot, ami teljesen a gyülekezet saját erejéből kell megtörténjen. Természetesen hívok több vállalkozót, természetesen meg fogom keresni azokat a megoldásokat, ami akár műszaki színvonalban, akár realitás talaján maradva, de ezt a munkálatokat több évig húztuk, hogy anyagiak miatt most már nem engedhető meg, hisz most még itt van az állvány, most kell ezt megcsinálni. A másik az örömmel jelentem, hogy a új épületben az új teremnek az árnyékolás technikai részét megrendeltük, és 296 ezer forint értékben ez meg is valósul a jövő hét folyamán, tehát az új átadásra szeptember végén, amikor ezt tervezzük, már egy normális, tiszta, rendben levő épületet fogunk kapni. Itt fogom kérni szintén majd a gyülekezetnek a segítségét, amikor egy kis takarításra, rendcsinálásra, és utána pedig abba fogom majd kérni a segítséget, hogy örömmel átvehessük majd a püspök úr, illetve az esperes úr jelenlétében újra majd ezt a gyönyörű új létesítményt. További áldásos szolgálatot kívánva, áldás békesség, köszönöm.
Szeretett testvérünk, folytassuk Istenünknek dicséretét, kérjük Isten lelkének áradását, énekeljük az 512. dicséretünket, az első négy verset, az első vers így kezdődik, szólj hozzám, Uram. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szól hozzánk Isten igéje. Sámuel első könyvének harmadik részéből a harmadik fejezetet olvasom végig eképpen. A gyermek Sámuel pedig Éli felügyelete alatt szolgálta az Urat. Abban az időben nem ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt gyakran látomás. Egyszer az történt, hogy Éli a szokott helyén aludt, szeme pedig humályosodni kezdett, és alig látott. Isten mécsesét még nem oltották el, Sámuel az Úr templomában feküdt, ahol Isten lábája volt. Az Úr pedig szólította Sámuelt, ő pedig így felelt, itt vagyok, majd odafutott Élihez, és ezt mondta, itt vagyok, mert hívtál engem. Éli pedig így felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le és aludj. Elment azért, és lefeküdt. Az Úr azonban ismét szólította Sámuel. Ő pedig fölkelt Élihez szaladt, és ezt mondta, itt vagyok, mert hívtál. Éli így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le és aludj. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki neki beszédét. Harmadszor is szólította az Úr Sámuelt, ő pedig fölkelt Élihez ment, és azt mondta, itt vagyok, mert hívtál. Ekkor érzette meg Éli, hogy az Úr hívja a gyermeket. Ekkor ezt mondta Sámuelnek, menj le, feküdj le, és ha újból szólítanak téged, mondd, ezt szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, lefeküdt a helyére. Akkor eljött az Úr, odaállt és szólította, és ezt mondta Sámuelnek. Mint azelőtt, Sámuel, Sámuel, ő pedig így válaszolt, szólj, mert hallja a te szolgád. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek, íme én olyan dolgot cselekszem Izraelben, amelyet, ha meghal valaki, mindkét füle belecsendő. Azon a napon véghez viszem élünk mindazt, amit kijelentettem háza népe ellen. Elkezdtem is, be is végezem, mert megjelentettem neki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álmosság miatt, amelyről jól tudta, hogy azzal a fiai utálatossá teszik magukat. Mégsem akadályozta meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el háza álnoksága, sem véres, sem ételáldozattól. Sámuel pedig egész reggelig aludt. Ekkor kinyitotta az úrházának ajtajait, de nem merte elmondani Élinek a látomást. Éli azonban szólította őt, és ezt mondta neki: fiam Sámuel, ő pedig így feleltik vagyok. Éli megkérdezte: mi az, amit mondott neked, ne titkold el előle. Azt cselekedje velem Isten, és más hasonlót is, ha elhagadsz előttem, csak egy szót is abból, amit mondott neked. Elmondott azért Sámuel neki mindent, és semmit sem hallgatott el. Éli pedig ezt mondta: ő az Úr, cselekedjék úgy, ahogy jónak látja. Sámuel pedig fölnevekedett, az Úr vele volt, és semmit nem hagyott lehullani az ő beszédéből. És megtudta egész Izrael, Dántól Beer-Sebáig, hogy az Úr profétául rendelte Sámuelt, és az Úr újból kezdett megjelenni Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr beszéde által. Eddig Istennek írott igéje. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te szólsz. Köszönjük, hogy szólsz. Nem kell kutatnunk, nem kell keresnünk, nem kell szaladgálnunk, hogy hova menjünk segítségért. Köszönjük, hogy van igehirdetés. Van itt a templomban, van az interneten, van áhítatos könyv. És köszönjük, hogy mehetünk hozzád mindenféle papi felhatalmazás, segítség és közbenjárás nélkül is. Köszönjük, Úrunk, a Te szabadat. És bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem vesztük figyelembe. Olyan sokszor nem figyelünk rád, olyan sokszor úgy teszünk, mintha nem szólnál. Vagy mintha nem hallanánk, vagy nem érdekelne. Bocsáss meg, hogy sokszor téged hibáztatunk a minket ért nyomorúságért. Holott Te szólsz, Te figyelmeztetsz. Csak mi nem hallgatunk rád. Hadd kérjünk ezért a lélekért, Uram, ami Sámuelben volt, mikor megszólalt. Hadd kérjünk azért, hogy hadd mondhassuk el vele együtt. Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád. Amen. Énekeljük igehirdetés előtt a 463. dicséretünk első versét, így szól: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Istennek az az igéje, amelyről kérdettetek az ő szent lelkének segítségű hívásával és várásával bizonyságot tenni kívánok. Megvan írva már felolvasott ige szakaszban, Sámuel első könyvének harmadik részében, a 8. verstől kezdődőleg eképpen. Harmadszor is szólította az Úr Sámuelt, ő pedig fölkelt, Élihez ment, és ezt mondta: itt vagyok, meghívtál. Akkor értette meg Éli, hogy az Úr hívja a gyermeket, ezért ezt mondta Sámuelnek: menj le, menj, feküdj le, s ha újból szólítanak téged, mondd ezt: szólj, Uram, meg hallja a Te szolgád. Sámuel pedig elment és lefeküdt a helyére. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, mostanában olvastuk ezt a történetet a bibliaolvasó kalauz szerint. Azt hiszem, hogy unalomig ismerős mindannyiunknak. Nagyon jól ismerjük, és nagyon sokszor hallottuk már. És úgy gondoljuk, hogy ezzel a két emberről, Sámuelről, meg Éliről mindent tudunk. De ez a történet nem két szereplős. Ennek a történetek van egy harmadik szereplője, aki ugyan nem látható, de róla szól az egész történet. Ugyanúgy, ahogy ugyan nem látható, de róla szól az egész emberi történelem, vagy akár róla szólhatna, vagy szólhat az egész életünk. Isten ott van a háttérben, itt is. Szól. Sámuel nem érti, hogy ki szól, soha nem találkozott még Istennel, szalad Élihez. Kapja a választ, feküdj le és aludj. Élinek meg sem fordult a fejében, hogy az Úr hívja a gyermeket. Miért? Azért, mert azt mondja az ige, hogy nem volt gyakran, hogy Isten kijelentette magát. Nagyon ritkán volt. Gyakorlatilag a Bírák könyve, Bírák kora óta most van először, eltelt több mint 50-60-70 év, és nem volt az Istennek szava, vagy legalábbis nem volt olyan szava, amit az egész nép felé intézett volna, vagy nem volt olyan szava, amit elmondtak volna, hogy Isten megszólalt. Innentől kezdve furcsa is volt Élinek egy pillanatra, hogy Isten megszólal. Tehát miért nem szól az Isten? Egyáltalán mi volt az akadálya? Azt mondja az ige, Bírák könyve utolsó versei így szólnak, akkoriban mindenki azt tette Izraelben, amihez kedve volt, vagy amit jónak látszott a szemei előtt. Ennek meg is volt a következménye, hogy csináltak olyan borzalmas dolgokat, tessenek elolvasni a Bírák könyve legutolsó fejezeteit, amitől igencsak a jó érzésű embernek a hajaszála is égnek el. És mindezt Isten nevében, és mindezt a saját szaknálókra, és abszolút nem érdekelte az embereket, akkor sem, meg most sem, hogy esik ez a másiknak. Isten még elhallhatott. Mindenki azt tette, aminek jónak látott az a szemei előtt. Nem ismerős? Neked jár, megengedhetem magamnak. Nehogy már nekem mondja meg valaki, mit kell csinálnom. Még a rendőrnek kell bocsánatot kérni, ha intézkedni akar a bűnöző ellen. Nekem jár, eldönthetem, hogy mit akarok, milyen frizurát, szőkét vagy barnát. De azt is eldönthetem, hogy mi szeretnék lenni ma reggel, férfi vagy nő. Azt is eldönthetem, hogy kivel akarok együtt élni, és kivel nem. Ne szóljon bele se az egyház, se az állam, senki. Meg is van a következménye, és meg is lesz a következménye. Egy rövid kitétel, csak Biblia kontra emberi hülyeség tekintetében mindig a Bibliának van igaza. És ha Isten azt mondja, hogy ennek bizony következménye lesz, akkor az lesz. Ezt higgyük el. De térjünk vissza a történetünkhöz. Isten nem szól. Miért nem szól? Valaki egyszer azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy hogy van a párja, akivel együtt voltak már egy ideje, és régen találkoztunk, azt mondja, hogy már rég nem beszélünk. Már rég nem beszélünk, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs közünk egymáshoz. És valahogy így vagyunk az Istennel való kapcsolatban is, hogy ezt csak Isten azt mondja, hogy minek szóljak. Ha nincs értelme, minek jártassam a számot, nem? És van egy ilyen, már rég nem beszélünk állapot az ember és Isten között. Isten szól egy ideig, aztán mondja, hogy felesleges. És mivel az Úristen szabad akaratot adott az embernek, és ehhez jobban, ehhez a szabályhoz jobban ragaszkodik, mint bármelyik megbeszegedett jó védő, innentől kezdve azt mondja, hogy drága fiam, ha akarsz boldogulni egyedül, tedd. Lelked rajta. Ha bele akarsz pusztulni, tedd. Te döntöttél így. Ha nem hallgatsz a figyelmeztetésre, és be akarod verni a fejed, tedd. Szabad akaratod van. És ebben a nagyon nagy szabadságban az ember is feledkezik arról, hogy Isten megszólalhat. Aztán csodálkozik, hogy semmi nem sikerül. Egyik baj éri a másik után, egyik nyomorúság éri a másik után, Egyik katasztrófa jön a másik után, és fogalma sincs, hogy hova kapkodjon, kihez szaladjon, honnan váljon segítséget. A zsidók ebben az időszakban, amikor ez a történet játszódik, ebben a filiszteusokkal háborúznak, folyamatosan, állandóan, újra, meg újra, meg újra, és esélyük nincs a győzelemre ebben a helyzetben. Időnként megpróbálkoznak holmi húszokkal, erről is olvashattunk, de nem sok sikerrel. Isten meg nem szól. Minek szóljon, ha senki nem figyel rá? Aztán egyszer csak úgy dönt, hogy megszólal. És mit gondolnánk, hogy Isten hogy fog megszólalni? Hát, miért a főpapnak szóljon, aki az összes teológiai tudást birtokolja, aki pontosan tudja, hogy melyik szent, melyik előd, mit csinált és mit nem csinált, hogy Isten törvényét hogy kell értelmezni, jobbról vagy balról állva kell az áldozatot bemutatni. Hogy annak a kifejezésnek volt az az értelme, vagy teljesen más az értelme. Akit mindenki tisztel az egész nép, hiszen élének ez volt a neve, hogy fenséges, Istenről kapta a nevét, és mindenki úgy is tekintett föl rá, hogy ő a főpap, ő tudja, hogy az Isten mit akar. És kiderül, hogy Isten nem vele akar beszélni. Kiderül, hogy Isten egy kisgyermeket választ ki. És nagyon sokszor van így, hogy mi azt gondoljuk, hogy majd az Isten tudja, hogy mit akar, akkor annak fogja mondani, aki. És kiderül, hogy Isten a kicsikkel akar beszélni. Isten az elhagyottakkor akar beszélni. Isten a leggyengébbekkel akar beszélni, és hidegen hagyja őt a teológiai képzettség, meg a plecsni, meg az értem, meg a kor, meg az összes több, amit mi számításba szoktunk venni. Istennek ez nem számít. Kálvin azt mondja, hogy Isten szuverén úr azt tesz, amit akar, akkor, amikor akarja, és senki számon nem kérheti. Itt is ez történik. Nem szól Élihez, megvan az oka, majd halljuk a történetben, kiválasztja Sámuelt. És kiválasztja a később évben, majd valamikor Ézsaiást, majd kiválasztja a valamikor a Mózest, meg kiválasztja a Jónást, meg kiválasztja Ámost, és Jézus, mikor elhívja a tanítványait, akkor Pétert, Mátét, Jánost, csupa olyan embert, akik alkalmatlanok a feladatra, vegyük végig. Mózes zadogott, önmaga mondja, én zadogok, én nem tudok rendesen beszélni, nem merek a fáraó elé járni, különben is kell gyilkossággal köröztet. Isten alkalmassá teszi arra, hogy ott legyen. Kiválasztja Ézsaiást, a papot, aki mikor megtekint, meglátja az Istennek az árnyékát, azt mondja, jaj, nekem elvesztem. Kiválasztja Ámost, a pásztort, aki annyira írástudatlan, hogy amikor olvassuk az Ámos könyvét, akkor kiderül az, hogy éppen hogy csak ismeri a szavakat, tehát cseppet sem költői, cseppet sem olyan, mint az összes többi proféta. Hogy kiválasztja Jónást, akit elküldt keletre, és Jónást vigy nyugatra, és meg kell tanulni a Jónásnak, hogy amit Isten akar, az úgy van, mert mehető keletre, csak akkor is nyugatra fog érkezni. Kiválasztotta Jézus Pétert, a nagy hangút, aki mindig hamarabb cselekedett, mint gondolkodott. Az egész lénye erről szól, majd én megyek és megmutatom. Kiválasztotta Mátét, a vámszedőt, akit mindenki utált, pont a szakmája miatt, egy kollaborást, egy idegent. Vagy kiválasztotta Jánost, a kölyköt, aki olyan fiatal volt, hogy vissza kellett volna menni anyuszi szoknyája mellé. És Isten kiválasztott téged is. Ja, nem vagyok alkalmas, ez az első reakció az embernek mindig, mikor Isten megszólítja. Nem vagyok én jó ehhez. Nem tudok én beszélni. Nem tudom én, hogy mit akar az Isten. Nem vagyok én igazán szent ember. Akkor egy gondolat szól ehhez csak. Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy Isten az elhívottakat teszi alkalmassá, és nem az alkalmasokat hívja el. Isten az elhívottakat teszi alkalmassá, és nem az alkalmasokat hívja el. Nem vagy alkalmas, nem számít. A mindenható Istennek a mindenhatóságába belefér, hogy alkalmassá tegyen. Sőt, azt érzed, hogy kicsi vagy, senki vagy? Mit mond az ige? Azt mondja, hogy megáldja az övéit, a kicsinyeket és a nagyokat. És azt mondja a Spurgeon, a híres angol prédikátor, hogy Istennél mindig ez a sorrend, kicsi és nagy. Ez a sorrend a világ teremtése óta. A kicsinek, a másodszülöttnek, Ábelnek az áldozatára rátekintett Isten, az elsőszülöttek, Kaint azt úgy figyelmen kívül hagyta. Aztán, ha megyünk tovább, nézzük meg. Megszületik a két testvér, szinte egy időben Jákob és Ézsau. Jákob a második, és mégis Isten őt áldja meg. Aztán Jákob unokái, Efraim és Manassé, József két gyermeke. Oda viszik, hogy megáldja őket a nagypapa, a nagypapat keresztbe teszi a kezét. Azt mondja, hogy nem jó van ez így. Azt mondja Jákob, de igen, jó van. Istennél mindig a kicsi az első. És ha valaki úgy gondolná, hogy értéktelen vagyok én ehhez, mit talál bennem az Isten értékesnek, akkor felesleges kérdezősködni. Azt mondja az írás, a megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő gyertyabelet nem mondja ki. Ami másnak értéktelen szemét, az az Istennek még mindig értékes. Ami másnak már kuka, mert annyira tönkrement, fogyasztói társadalomban ehhez szoktunk hozzá, tönkrement kuka, veszem a következőt. Isten meg azt mondja, hogy drága gyermekem, te még javítható vagy. Dolgozni kell rajta, nem is keveset, fogsz is dolgozni rajta, hogy egész legyél, de javítható vagy. És értékes vagy, és innentől kezdve Isten veled szeretne beszélni. Tehát Isten Sámuelhez szól. Nem Élihez. Miért nem? Mert Éli tudta, hogy mit akar az Isten. Hallotta, hogy mit akar az Isten, és nem foglalkozott vele. Mert ezt olvassuk, hogy szóltam Élinek a fiai miatt, azt mondja Isten, azok miatt a fiai miatt, akik az áldozati ajándékból, amit odavittek az emberek, elmarkolták a maguk részét, amivel nem is lenne baj, mert a törvény mégis engedi, de nem úgy, ahogy ők. Csak bizonyos dolgokat kaphattak volna, meg ők mindent el akartak szedni. És emiatt egyre kevesebben foglalkoztak Istennel, egyre kevesebben voltak, akik elmentek és áldozatot mutattak be, leírja a Szentírás, mert olyannak a papok. Na és akkor megint két dolog miatt beszél velünk el ebben a tekintetben az ige. Az egyik, ha tudod, hogy az Isten mit akar, és nem cselekszed, Isten el fog hallgatni. És abban a pillanatban, hogy kimondtam ezt, hogy tudod, hogy az Isten mit akar, mindenki pontosan tudja azt, hogy mit akar itt, most, itt is most ül az Isten. Mi az, aminek hátat kéne fordítani, mi az, amit ki kéne dobni, mi az, amit be kéne vallani, mi az, amivel nem lenne fel a szabad foglalkozni, mi az, amit másképp kéne csinálni. Isten szól, de ha nem vagyok hajlandó figyelni rá, akkor idő után elhallgat. A másik, a zsidó nép is megkapta magáét, hiába csak Éli fiai védkeztek, mert a következő csatánál nagyon sok ember ott meghalt. Nem csak Éli fiai. Miért? Azért, mert Isten elmondja újra, meg újra, meg újra, meg újra, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot, az élő Istennek tiszteletét, mint sem véres és égő áldozatot, és sokkal inkább az Isten szavára való figyelést, mint sem annak a, annak a megítélését, hogy papok mit csinálnak. Hagy mondjam el, lelkészként ugyanolyan emberek vagyok, mint bármelyik másik ember. Ugyanannyi hibával, sőt, még én tudnám mondani, még többel is. Ugyanolyan egóval, ugyanannyi bűnnel, ugyanannyi nyomorúsággal. Ezzel minden lelkész kollégám külön-külön megküzd. Van, akinek sikerül, van, akinek sajnos nem. De ez nem mentesít senkit az alól, hogy amikor hallja az Isten szavát, akkor rámutasson a papra, és azt mondja, mert a pap ilyen, azért én ilyen vagy ilyen vagy ilyen leszek. Ne. Azt mondja a heidelbergi káté, nem is a második felvét hitvallás, hogy ha a prédikátor esendő, bűnös és gyarló, az élő Isten attól még szent marad, és bár az eszköz törött és csorba, az Isten szava, amit közvetít, megmarad igaznak, hitelesnek és jónak. Elhiszed-e ezt? Elhiszed-e azt, hogy Isten hajlandó és kész az ő gyarló szolgáin keresztül szólni? Olyanokon keresztül szólni, akik túlterheltek, akik bűnök nyomorúságai miatt szenvednek, akiknek a magánélete zűrös, akiknek az élete látványosan problémás, akikkel esetleg nem is lehet beszélni, akikről csak annyit tudsz elmondani, hogy 6 napon át láthatatlan, 7. nap érthetetlen, de az Isten mégis úgy tetszett, hogy ilyen embereken keresztül szólítson meg. Hiszed ezt? És tudjátok, az a csoda, hogy annak kell, hogy ilyenek a papok, lehet Istent keresni. Egy történettel előrébb, Sámuel születése előtt azt mondja a Biblia, hogy volt egy Anna nevű nő, akinek volt egy bánata, hogy ő nem tudott Istennek megfelelni, hogy ő nem tudott a férjének megfelelni, hogy ő nem tudott a társadalmi elvárásoknak megfelelni, mert hogy nem volt gyermeke. És annyira ette ez a dolog belülről, hogy olyan mély depresszióba esett, ilyen modern kifejezéssel, hogy se nem evett, se nem ivott. Ismeritek ezt az érzést, hogy az embernek akkora bajom, hogy már elege van mindenből, már semmihez nincs keze, már fölkelni se akar, már csak a part felé akar fordulni, és hagyja őt mindenki békén. Na, annak belekerült egy ilyen állapotba. És egyszer csak fogta magát, és elment Silóba, a szentélybe, a templomba, bement az Isten színe elé, és ezt mondja a Biblia, hogy kiöntötte az Úr előtt a szívét. És jé, amikor kijött, akkor azt mondja az ige, hogy nem volt többé szomorú. Pedig nem történt semmi látványos. Még nem esett teherbe, nem változott semmi, az ég ugyanolyan borús volt, mint előtte, ugyanolyan meleg volt, mint előtte. Még a pap is leszúrta, hogy minek van olyan sokáig bent. És mégis, mikor kijött, nem volt többé szomorú. És amikor megszületik a gyermek, azt mondja, hogy Sámuelnek nevezi el, ami azt jelenti, hogy meghallgatott engem az Úr, ez a gyermek az, akivel itt szóval. De miért mondtam el én ezt? Azért, mert Isten különös kegyelme az, hogy lehet őt keresni, annak ellenére, hogy olyanok a papok, amilyenek, annak ellenére, hogy nem szól, annak ellenére, hogy nincs kijelentés, annak ellenére, aki akarja, aki keresi, megtalálhatja. És akkor itt a kérdés, kedves komoly hívő testvéreim, akik már ismeritek az Urat, hogy mit kezdünk a keresőkkel? Sámuel is kereste Istent. Megfajlott a Istenük, ment keresni. Hívtál, itt vagyok. És figyeljétek csak ide, Éli azt mondja, hogy feküdj le és aludj. Aztán másodszor is azt mondja, hogy feküdj le és aludj. És csak harmadszor esik le az öreg főpapnak a kantusz, hogy hoppá, lehetve az úr hívja a gyermeket. Három kör kell hozzá, hogy Sámuel elba menjen Istenhez. És figyelj csak ide, hányan és hányan keresik az életükre a megoldást, és melletted is körülötted, és tőled várnak választ, mert tudják, hogy valami többet tudsz, vagy tudhatsz, és szeretnének valamit kapni ebből, és olyan könnyen kimondjuk az ítéletet, feküdj és aludj. Nyugi, nyugi, majd megoldódik. Majd a sors elrendezi. Vagy majd a Jóisten, az a Jóisten, aki így, ilyen formában nem létezik, majd megoldja. Nem. Merem-e fölvállalni azt, hogy tudom, hogy ki szólít, tudom, hogy ki hív, tudom, hogy hova kéne menned. Merem-e tanácsolni, vinni a másikat oda. Majd elaltatom a saját lelki ismeretem, meg a másikért is feküdj le és aludj. Cseri Kálmán mondja azt, hogy kétféle szolgálat van. Az egyik az Úr házáért való szolgálat, a másik az Úrért való szolgálat. Te életed melyik? Az Úr házáért való szolgálat az, amit Éli csinál. Jön, beül a székébe. Meghallgatja az embereket, jönnek, mennek a templomban, ő ott van, elvégzi az áldozatot, de igazából köze az élő Istenhez nincs. És tisztelik, és szeretik, és hú, megvan a 3-4 testű, ő a földön járó szent. Ismerünk ilyen embereket? Hogy? És az Úrért való szolgálat? Az, amikor nem érdekel, hogy ki mit szól, ki mit gondol, az, amikor egy érdekel, mi lesz a másik emberrel. Az, amikor nem érdekel, hogy a többiek már kimondták az ítéletet, kutyában nem lesz szalonna, én hajlandó vagyok és kész vagyok elhinni azt, hogyha Isten akarja, akkor az a mennyben minden szalonna kutyából lesz. Van egy nagyon jó kép, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ha megtalálom, ki fogom tenni, sőt elhozom majd ide, és a fali újságra kitesszük. Jön Jézus egy báránykával nyakában, egy szokásos kép, ezt ismeritek. És akkor ott a birkanyái, és mondják, hogy hát ezt ne hozz vissza, hát ezt mi rúgtuk ki. És azt mondja Jézus, hogy igen, épp azért kerestem meg. Hány és hány ilyen ember van, akit mi rúgunk ki magunk közül, mert nem illik bele a keretekbe. Mert könnyebb azt mondani, feküdj le és aludj, mint sem azt mondani, hogy igen, Isten szólít téged. Könnyebb azt mondani, hogy feküdj le és aludj, és hagyj békén engem is aludni, mint elkezdeni dolgozni azon, hogy a másik ember végre olyan legyen, amilyennek Isten teremtette. Te melyik vagy? Azt mondja az énekünk, hogy ő a fény mi színei. Jézus fénye, vagy az élő Isten fénye most is bevilágít az életünkbe. Kétféle reakciót várt ki, mint ahogy általában, ha éjszaka kellős közepén megpillantjuk kék fényt, akkor kétféle reakciót vált ki az emberekből. Az egyik az, amikor valaki rosszban sántikál. Ha meglátja a villogó kékfényt, behúzza a nyakát, hogy jaj, le ne bukjak. A másik az, amikor valaki beszorul egy autóba a balesetnél, és meglátja a kékfényt, és akkor az jut eszébe, hogy itt a segítség. Amikor Isten bevilágít az életünkbe, neked mi jut eszedbe? Jaj, lelebukjak, már megint rosszban járok. Vagy a jégre itt a segítség, és szeretnék megoldást az életemre. És ha már fénynél tartunk, van a világon sötétség is. És miért van sötétség? Azért, mert a fényt valami eltakarja. És a nagy kérdés az, hogy mi, nagy egójú keresztény hívő testvérek, eltakarjuk-e a Krisztus fényét, vagy visszatükrözzük. Az látszik el az életemben, hogy élek többé nem én, ha él bennem a Krisztus, ahogy Pál apostol mondja, vagy éppen az, ami élénél látszik, feküdzel is az, hogy hagyj már engem békén. Kettő között éles különbség van. Ja, hát én nem vagyok olyan fényes, hogy visszaszükrözhessem az Isten fényét, nem vagyok olyan jó, meg olyan igaz. Valóban igaz, így van. Egyikünk sem az. De akkor kapaszkodjatok meg, drágáim, mikor éjszaka teli hord van, egész jól lehet látni. Pedig azt mondják a csillagászok, hogy a hold a napfényének mindössze 5%-át, azaz 1/20 részét tükrözi vissza. 5% bőven elég, és láthatóvá válnak a dolgok. Elhiszem-e, hogy az Isten akar engem használni? Elhiszem-e, hogy az Isten akar hozzám szólni? Elhiszem-e, hogy az Isten meg akar engem itt és most szólítani? És meg akar engem itt és most változtatni? Ez a kérdés. Azért írtam fel ide egy csomó kérdést, mikor a vázlatot csináltam, mert ezek a kérdések azok, amire válaszolnom kell. Hogy egy kicsit megkönnyítjem a válaszolást, ezt mondja az élő Isten. Előtökbe adtam a halált és az életet, az áldást és az átkot. Választ hát az életet. Isten szól. A kérdés az, hogy milyen választ adunk rá. Választ hát az életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy te életet szántál nekünk. Köszönjük neked, hogy te örök élettel ajándékozod meg a tieidet. Köszönjük neked, hogy te arra hívtál el minket, és hogy azért szólítottál meg minket, hogy másoknak elmondjuk, hogy ilyen nagyszerű Isten vagy, aki szabadítást készítesz, aki örömet adsz, aki ellátod a szűkölködőt, aki bekötözöd a sebeket, aki fölébreszted albót, járni tanítod a bénát, betegeket gyógyítasz, halottakat támasztasz föl. Köszönjük, Urunk, hogy mindez a mi életünkben is megeshetnek ezek a csodák. Köszönjük, hogy láthatjuk az új életeket magunk körül. És bocsáss meg, hogyha nem látjuk, hogy nem akarjuk látni, hogy épp az akadályai vagyunk annak, hogy ezek megtörténjenek. Urunk, kérünk, szólj hozzánk. Hiszen azért jöttél el közénk az Úr Jézus Krisztusban, hogy megszólíthatóvá legyél, hogy kereshessünk, hogy megtalálhassunk, hogy megszólíthassunk Krisztus által így, mi atyánk. Kérünk, maradj velünk, őrizd meg minket, Urunk. Hagyj kérjünk, szólj, Uram. Amen. Az élő Isten hallotta a csendben kimondott imádságainkat is, jöjjetek. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, ezt is mondták. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod. Vegyük Istennek áldását. Előttökbe adtam a halált és az életet, az áldást és az átkot. Választ hát az életet. Így szól az Úr. Amen. Énekeljük el együtt, drága testvéreim, a szózatot. Énekeljük helyünket elfoglalva a 395. dicséretünket, így szól, Isten szívén megnéhányban, oljon szívünk egyre hát. Énekeljük végig.